Antibi. Akkoriban semmi sem borította fel úgy a lelki egyensúlyunkat, mint amikor először láttuk meg Dán Tibi farkát. Tibit kicsinek hívtuk, mert még nálam is mélyebben hordta a fejét. Kis szőrös testére úgy vigyázott, mint egy kristálypohárra. Mindig ápoltan láttuk. Függetlenül attól, hogy késő nyári estéken a homokozóban tűnt fel kukoricasütés közben, amikor a poklós patakiakkal játszottunk tétmeccset a 14-es sulinál, vagy a szülei mellett lépegetett haza a templomból vasárnap délben. Szépen összehajtogatott zsebkendője volt mindig, ami a Grundon már önmagában feltűnést keltett. Pedánsan beszélt, mint egy igazi értelmiségi gyerek. Szivattuk is rendesen ezért. Hiába, kemény hely volt a Grund. Azon a kora őszi délutánon, amikor a Maros völgyén a hegyekből a köd alantasan leereszkedett, hogy hetekre kitöltse az árnyékos pincéket, és a fecskék már napok óta ficseregtek az alumínium antennákon. Patkány füttyentett, úgy, mint amikor sürgős ügyben hívott, hangjában azzal a taknyos szortyogással, amiből azóta sem gyógyult ki. Éppen valamilyen rajz házi feladattal bíbelődtem. Csendél egy gyümölcsökkel. Mindenki festett valaha ilyen, szerintem az itteni emberek a csendéletek mesterei. Menjek gyorsan, kiáltott a patkány, mert cacát verik a hideg völgyiek. Hirtelen nem tudtam, miért pont nekem szólt, mintha én lettem volna a legerősebb kézenfekvő oltalmazó erő, a legbunyósabb izomköteg, aki ellenáll a hideg völgyiek ökleinek. Az izgalomban fordítva kaptam magamra a focismeszt, ami éppen a székemen száradt, de már nem volt időm levetni, mert a szívem a torkomban kattogott, ahogy kivágtam a lépcsőház fekete vasajtaját. Rohantunk patkánnyal a 10 emeletesek felé, mert ott a pincében verték cacát. Közben összeütköztem Etta nénivel a poroló mellett, de akkor nem volt idő diplomáciára, megpördültem, hogy visszanyerjem az egyensúlyomat, Etta néni pedig mélán nézett utánunk, miután kirepült a szatyora kezéből. Áldott jó néni volt. Szabadkoztam is volna akkor rendesen, ha éppen lett volna idő olyasmire. A pincében egy autós rövidfényégő világított akkumulátorról. Már amikor leereszkedtünk a félhomályba, furcsa volt, hogy semmi kiabálás sem hallatszott, csak az égő percegése a lépcső alatt. Aztán amikor patkány kinyitotta a fáradt olajjal lekent pinceajtót, akkor jött a reveláció. Tudod, olyan kép, ami ott marad a fejedben. Nem tudod kirázni. Ott álltak a marhák, Fricike, Gecó, Öcsi, Kicsi, meg még néhányan a Bánat utcából, Sógor, Niku, Gino és Fapofával bámultak ránk, én meg körbe, mint Jérce a görényfészekben. Aztán patkány tarkon legyintett. Na jó, megmacskáztattunk, szevasz! A szemem kezdett hozzászokni a fényhez, és láttam, hogy a sarokban áll Izabella, a kis szőke kislánya 6-ról a Bánat utcából, a tekintetekben pedig a sötétség bugyrai bujkáltak. Érzed, hogy idegenben játszol, körbenézel, és nem ismered az arcokat. Közben a pillanat átfolyt a ruhámon, és újra nyírkos lett a mez, ami a varrással kifelé lógott rajta. Kis angyal volt ez az Iza. Tejfehér bőre és apró kis lábfejei voltak, mint egy orosz babának. Mindig ott fogocskázott a blokk körül, vagy gumizott a lányokkal. Időnként láttam gumizni egyedül is. Ilyenkor a gumi másik végét beleakasztotta a pad cementlapjába. Olyan volt, mint egy kis áttetsző szitakötő. Fehér por szállt utána a szélben, mintha a fűszálak kalászait akarta volna beporozni, amelyek minden nyáron mint egy búzamező beborították a grundot. Iza Puncia, ahogy akkor ott a pincében megmutatta, szétfolyt a fejemben, mint a tej. Illatos volt és könnyed, mint a púder. Áttetsző bőre alatt az erecskékkel, amelyekben csendben surrogott a vér. Az első igazi punci, amit láttam. Ott a pincében a fal mellett, egy abba poszter alatt, ott sunnyogott kicsi is. Ő volt az áldozat. Cserébe a punciért meg kellett mutassa a farkát. Valahogy úgy gondolták ezek, hogy látványban találni fog Izához, és az összkép majd édes lesz, mint a csokoládé. Amikor azonban kicsi elővette, a látványtól még Fricikének is arcára fagyott a vigyor, akkor a példányt egyikünk sem látott. Szégyenlősen tűrte, hogy szemeinkkel végigmérjük, aztán visszabújtatta a kékes frottír bugyjába. Titok volt ez, amely ott zizegett a pince hűvös légében, lecsapódott a hideg betonon, és a penészes falakról lefolyva végérvényesen magukkal ragadták a föld alatti csermelyek. Soha senki sem tudta meg rajtunk kívül, hogy a Dán Tibi Bece nevében mekkora mérhetetlen irónia lapult meg attól a naptól kezdve. Rajtunk kívül csak az abbás lányok és fiúk látták kicsinek a dákóját, ők pedig azóta is ott mosolyognak a pincefalán, igaz, kissé megsárgult fogakkal. Évek múltak el, és már semmi nem pihent a helyén. Minden mozdulni készült. Álltam az ablakban, és néztem, hogy tökéletes egyensúllyal halad a járda szegélyen. Kibillenthetetlen fegyelemmel, macska léptekkel halad, balettcipői puhán markolták meg az aszfalt peremét. Hófehér arca fölött fekete kalap, lila ruhájára válláról sárga kendő omlott. Ölében kis fehér kutyát szorongatott mindig, és hangosan beszélt hozzá. Azt mondták, néhány éve meghalt a fia, előtte pedig a férje. Újságot árult, és úgy szívott, mint egy Dacia porszívó. A Fortuna üzlet fölött lakott egy garzonban. Állítólag volt családja valamikor. Egy fia. És férje. A kemény fiúk így hívták, Buretista, akinek a szája szivacsból van. Tejfehér bőre alatt, apró erekben dorombolt a vér. Bekerítették, behálózták. Buretista úgy vonzotta magához a fényt és a nedveket, mint a kozmosz egy kiválasztott pontja, mint akinek örökre kapnia kell. Aki soha nem ad, csak elszív, magához vesz, raktároz, megsemmisít. Benne fordult meg a rendszerváltás poros napjainak epéje és sara. Megszűrte, átpasszírozta, kifényezte. Mindezzel együtt hatalmasra nyújtott szájából bíborfények tüdőfénye és rozmaring ravasz illata áradt. Buretistát rendszeresen levitték a bunkiba. Mindenki egymás után. Vagy egyszerre többen. Utána lilára verték. Ameddig szeme körül eltűntek a foltok, fekete szemüveget hordott, bár zöld írisze mögé amúgy sem látott soha senki. Ezt soha nem értettem, hogy miért kellett a szopás után agyonverni. De én nem értettem a cuccost, mint olyan. és Buratisztát sem láttam soha. Csak Izabellát láttam mindig hajladozni az újságok fölött. Nem tudom kihámozni, hogy mi a valóság hófehér, porhanyú húsából, amely a halszeleteket juttatja eszembe azóta is. Mi minden esetre féltünk tőle. A kis fehérbőrű test felpuhult, véraláfutások és sebek tátongtak rajta. Csak távolról figyeltük, ahogy hajladozott az újságok fölött, személy rendszerint a fekete szemüveggel, kifogyhatatlan türelmével, és azzal a púderbe göngyölt álmos arcával, amelyre ráfröccsögött a 20. század sarjadó vége. Szopós, Niku, Gino, Öcsi, Sógor, Vasszile. A nagyfiúk a Fortunától. Vagy bárki. Ez volt. Illanó, hűvös és bizarr. Hurkás karjaival rendszeresen magához ölelte a keserű fejeket, izzadt nyakakat, vagy taplós halántékokat. Aztán Buratisztát elnyelte az űr. A kislányból, akit egykor Izának szólítottunk, kiszaladt az emlős. Felfalta a hírek fertője, az újságokból kiomló idő, amelyen elrugaszkodtunk, magunkba pakolva a grund csendjét. Néhány napja találkoztam Szopóssal. Pont jó, gondoltam, hát ha tud valamit a régiekről. Szopósnak mindig és mindenhol van parkolóhelye. Vigyorogva kérdi, hallottam-e, hogy meghalt Buratiszta? Hozta reggel a futár az újságot, és benne a gyászjelentés. Érted? Abban az újságban, amit árult, ott benne a gyászjelentés. A rendes nevém, basszam, nem még tudom, valami Iza, vagy mi? És az egyik szomszéd adta fel. Vállat von, hűvös rezignáció árnya suhan végig az arcán, köp egyet, zörgeti az autós kulcsait. Na, szevasz, csóró! Aztán, ha Pesten jársz, keresd meg! Mondom mindenképpen. De nem-e tudsz még valamit a Buratiszta haláláról? Keressen meg Eta nénit, állítólag nála maradtak a kulcsok. Eta néni ugyanott lakik még mindig. Magamhoz veszem a kulcsokat, marasztalom, hogy egyedül is boldogulok, lerázom valahogy. Nem tudom, láttam-e valaha Buratisztát, most pedig elemi szükségét érzem, hogy a lakásába menjek, magamba szívjam a falakból a hűvös rozmaring illatát, hogy esetleg fényderítsek arra, hogy miért nem látott soha senki ennek a nőnek a szemüvege mögé. Nem tudom, ott a pincében őt láttam-e. A lakásban tökéletes rendben minden. Csak csendben, nehogy felverjem a port. Piros és fehér, tüdő és vér. Mintha mi sem történt volna, mintha ő állna a délutáni fényben fején a fekete kalappal. A falon képek, és egy szöveg berámázva. A szöveg. Az ujjamra tekertem egy félorsó fehér cérnát. Minden hiába való volt, csörtetéseim összes ingoványa, könyökléseim csattogása, mindaz a bűzlő locsogás, ami a számon az elmúlt időszakban kiömlött. Álltam a műhely ablakában, Félrehajtottam a rojtos függönyt, és kinéztem az utcára. Akkor láttam meg először a lila brokátos hölgyet. Apró fehér kutyát tartott a markában, a keble elé emelve, és magabiztos léptekkel haladt a patak irányába. Kalapja nem volt, bár dukált volna a látványhoz. Ez a kép viszont valódi volt. Utána hosszú éveken keresztül felbudjant a lila ruhás hölgy látványa, főként, ha magamra szabadítottam az ollót, és engedtem, hogy az ujjaim hideg lengése határozott vágásokkal kikanyarítson egy hús vagy indarabot a testemből. Ezt érdemeltem. Ehhez nem fér kétség. Mintha Szabó lettem volna, szöveteket illesztettem össze. Megkerestem a kapcsolódási pontokat, és összevartam a szálakat, amelyek találtak egymáshoz. Ma reggel leszedtük a gombákat, és elküldtük Efronia kamionjával a hegyeken túlra. Néztem az erdőt, és a szoba homályából hozzám lépett Danilo, az inasom, és csak annyit nyöszörgött a félhomályba zárkózó homloka alól, hogy holnap világá megy, többet ne számítsak rá. Aznap délután befejezte a fekete szövetkabátot, letette az ollót, kiüresítette zsebeiből a pöszmét, felállt a székéről, megszorította a kezemet, elköszönt, és kilépett az ajtón. A tornác ablakain keresztül végigkarcolta a szememet az őszi nap. Amikor utána néztem, ahogy behúzta maga mögött a kaput, és vállára billentette a zsággombát, amit nekiadtam végkielégítés gyanánt. Aznap kezdődött. Lerúgtam lábamról a csizmát, és felültem az ágyra. A szívem köré csapzott csipkét kötött a homály. A hártyák rojtjai megérintették a dobogást. Fogtam a kacort, végighúztam rajta a hüvelykujjamat. Rajta volt még a szőlő teje. Megtámasztottam a nagylábujjam alatt, és körbefordítottam, amíg a csontba futott. Nehezen ment, de végül ráütöttem a kalapáccsal. Lassan dolgoztam, alaposan. És mindig eltakarítottam magam után a mocskot. Nem akartam nyomot hagyni. A megfontoltság és kimértség ilyen esetben feltétel. Lebontani magamat zsigereimre. Szépen kipreparáltam feszíteni, megörökítve a boldog magányt, ez volt a cél. Édeskés délutáni szellő borzolta a muskátlikat a verandán, amikor először belépett Marika. Szürke gyapjú pulóvert és barna szoknyát viselt. Hajában egy fém csattot. Ekkor láttam először személyesen, és mindeddig utoljára is. Azt kérdezte, hogy van-e szövetanyagom raktáron. Gondolatban a feleségem lett, és hamarosan áldott állapotba került, aztán örökre eltűnt akárcsak Danilo. Így magamra maradtam, a szövethalmok, ollók és naftalin pasztillák között. Nincs már idő. Olyan, mintha véget érne már, amikor észre sem vettem, pontosan mikor is kezdődött el. Szomorú. Elnyűtt rongyok a drótokon. A lucernások felül a faluba osont az ősz. Ennyi csak, ami belőlem maradt. Darab, csendes hús, bíbor vér aláfutásokkal, ellazult, átvágott inakkal. Egy alumínium tálból nézek ki, az ablakpárkányról rézsút a sánc felé, hogy láthassam a lenyugvó nap visszatérő sugarait. Talán egyszer majd, ha nyugodni hagy ez a konok ébrenlét, ha majd nem fürkészem folyton a szekerek nyomán fellebbenő port. Felszabdaltam magam. Fájdalmaim a Marika bánatai. Az Iza fájdalmai. Sokszor eszembe jut még a lila brokátos hölgy. Fehér kutyájával az ölében. Testem súlyától mentesítve már sokkal könnyebben megy a helyváltoztatás. Gyakran keresem fel régi barátaimat, akár távoli kontinenseken is, Együtt borozgatunk holt cimborákkal, de azóta sem sikerült a lila ruhás hölgy közelébe férköznöm. A beüvegezett sorokat visszaakasztottam a szegre. Izzadt tenyeremmel letöröltem az üveget. Ha netán betévedne ide még valaki, ebbe a homályos hálószobába. Etta néni töltött káposztát főzött éppen. Mondom, jól visszazártam, persze. Köszönöm, de sietek. Végig a fűben, a grundon, sietve, mint amikor felszállni. Fehér. Álltam a fűben, és néztem, hogy tökéletes egyensúlyjal halad a járda szegélyen. Kibillenthetetlen fegyelemmel, macska léptekkel halad, balettcipői puhán markolták meg az aszfalt peremét. Fején fekete kalap, lila ruhájára a válláról sárga kendő omlott. Ölében kis fehér kutyát szorongatott mindig, és hangosan beszélt hozzá. Azt mondták, néhány éve meghalt a fia. Előtte pedig a férje. Dán Tibi. Dán Tibi többet nem osztogatta a használható labdákat. Nem kellett találkoznom vele, bár azt hiszem akadt volna mondani valónk. Autószerelő volt egy márka szervizben, megbecsülték, mert rendesen végezte a munkáját. Mindig megmosta az autót egy javítás után is. Aztán úgy hálózta be a rák, mintha rá akarna kapcsolódni csontjaira. 3 hónapot élt még utána. Nem volt ki a passzokat úgy szője, mint Daniló a gyapjúszálat. Vagy a nájlonzsákban a spóra szövetet. Kicsi ott feküdt a katolikus temető felső felében egy diófa alatt. Megkerestem a sírt. Kis pedáns keret, apró virágokkal. Szépen kis himított föld. És egy jó, nagy, váratlan, ágaskodó kereszt. Elvigyorodtam. A méretekkel biztosan ott túl sem vallott szégyent.